2019. augusztus 27-én délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Áber Széke Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazdahíreket mondunk. Egyre ismertebbek a nyárátszeredai tejfeldolgozó termékei. Ifjú Csizmadia György válaszol kérdéseinkre.
Nagyon sok termékfajtánk van. Tejföl, vaj, sajt, füstölcsajt, tejintúró, mozzarella, burdufturó, füstölt tekercsek, amik ízesítettek, borsós, paprikás, fokhagymás.
A rendezett kertekre áldoznak gazdáik. Márton Józsefet, a Lövétei Natural Garden kertészet tulajdonosát kérdezzük.
Kinti kertekbe, parkokba való növényeket szaporítunk, évelőket, törpecserjéket, kúszónövényeket, fenyőféléket, tujaféléket és valamilyen szinten fűszernövényeket.
Majd az augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A korundi fazekasok a kerti edényekből tartják fenn vállalkozásukat, és Sándor fazekasnál jártunk.
90%-ban inkább ilyen kerti edényeket, és egy 10% főzőedényekkel dolgozok.
Sikertörténetünkben a homorodalmási Sándor Kálmán Huba sajtkészítőt és vállalkozását ismerhetik meg.
Ezelőtt 8 évvel adódott lehetőség egy ilyen sajttanfolyam elvégzésére, és utána kezdtük el a sajtkészítést.
Ezt követően sorsolunk a hűséges hallgatóink között, de ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat is. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
2000 és 2018 között Romániában emelkedtek a legnagyobb mértékben az árak az Európai Unióban, tájékoztat az IARUL Financiar az Eurostat adataira hivatkozva. Az említett periódusban az árak összességében 270%-kal nőttek. A 2000-2018 közötti időszakban a romániai áremelkedés mértékét leginkább Magyarország közelíti meg, de ott is csak 103,7%-os volt a drágulás. Lettországban az árnövekedés 91,4, Bulgáriában 89,5, Észtországban 85,6, Szlovákiában 68,2%-os volt. Az uniós átlag 39,2%-os. Az elmúlt 18 évben a cigaretta és az alkohol lett a legdrágább Romániában, 767,1%-kal fizettünk többet. A rezsiköltségek, a lakásbérlés 587,3, a közlekedés 368,3, az éttermi és elszállásolási szolgáltatások 341,6, az oktatás 309,5, az élelmiszer 197,1%-kal nőtt. Románia ellenben nem csak az áremelkedéssel döntött rekordot, hanem az átlagbér növekedésével is. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint az említett időszakban az átlagbér 13-szorosára nőtt, jelenleg az átlagbér nettó 3100 lej körül van. Ezentúl online is igényelhetik a gazdák a hagyományos terméktanúsítványt, tájékoztat közleményben a Mezőgazdasági Minisztérium. A szaktárca így módon kíván egyszerűsíteni az eljáráson, illetve rövidíteni a bizonyítvány kibocsátási idejét. A közlemény szerint a mezőgazdasági minisztérium honlapján az élelmiszeripar menüpont alatt lehet tájékozódni a tennivalókról, és ott található az az űrlap is, amelynek kitöltésével a gazdák igényelhetik a hagyományos termék tanúsítványát. Támogatási kérelmet nyújthatnak be a szőlősgazdák a szőlészetek felújítására, közölte a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség. A 2023-ig terjedő támogatási program keretében Románia évente 1000-1800 hektár szőlővel beültetett területet szándékszik korszerűsíteni, ami a teljes szőlőtermő területek 0,5-1%-át jelenti. Az előző európai pénzügyi időszakban több mint 16 ezer hektár szőlőst korszerűsítettek Romániában. Duplájára emelte a juhos gazdáknak kínált gyapjú értékesítési támogatás mértékét a kormány, így a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium programjában idén résztvevő juhtartók az eddigi kilónkénti egy lej helyett már kilónként két lejes támogatás mellett értékesíthetik az állományukról lenyírt gyapjút. A gyapjú mennyiség eladására szeptember 30-áig van ideje a programban résztvevő gazdáknak, míg az elszámoláshoz szükséges dokumentumok benyújtását legkésőbb november 1-jéig fogadja a megyei mezőgazdasági igazgatóság. Kifejezetten rosszul járnak a romániai cukorrépa termelők, amennyiben a 2020 utáni új közös agrárpolitikában megtiltanák a tagállamoknak a termeléshez kötött támogatás alkalmazását. A hazai cukorrépa termelők tavaly hektáronként 3800 lejes külön támogatásban részesültek. Augusztus végéig fogadja a mezőgazdasági életjáradék könyvecskéik láttamozására érkező idős gazdákat vagy hozzátartozóikat a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség. A könyvecskék láttamozása a 2018-as esztendőre járó, de idén kifizetendő támogatás fő feltétele. Az évente fizetett életjáradék nagyságát a bérbe adott területek után hektáronként 50 euróban, míg az eladott földterületek után hektáronként 100 euróban állapítják meg. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a nyáradszerdai tejfeldolgozóról beszélgetünk ifjú Csizmadia Györggyel, előtte viszont Cseh Judit énekel.
Csizmadia György, Nyáradszeredából.
A cég mekkora körzetből gyűjti a tejet?
Olyan 30 kilométeres körzetből.
Csak a Nyáradmente, vagy akkor Kükölömente is?
Csak a Nyáradmente. 300 gazdától.
Most hányféle terméke vannak a piacon, és milyenekkel?
Nagyon sok termékfajtánk van. Olyan 10 körül, 15 tejföl, vaj, sajt, füstölcsaj, tejintúró, mozzarella, burdúftúró, füstölt tekercsek, amik ízesítettek, borsós paprikás, fokhagymás.
Kell gyakran változtatni az ízeket? Vannak olyan vásárlók, akik folyton csak az újdonságot keresik?
Mi nem változtatjuk, nekünk ez van 10 éve, 15, és mi ezen nem változtatunk.
Amióta elindultak, azóta nehezebb a feldolgozónak? Vagy ha van tej, van munkaerő, akkor csináljuk, és ott vagyunk a piacon.
Nehezebb az import miatt. Nagyon sok sajtot, tejterméket behoznak külföldről. Nem mind tejből van, olcsóban elő tudják állítani. 70% a tej, a többi növényi anyag. Az emberek nem nézik, mit vesznek, azt nézik, olcsóbb legyen. A munkaerő pedig egyre kevesebb, de csináljuk.
Létszükséglet, hogy jelen legyenek a nagy üzletekben is, vagy a cégnek az a politikája, hogy inkább kis üzletekben, inkább a saját képviseleti üzletbe kínálja termékeit, vagy esetleg vásárokon, kiállításokon?
Fontos, hogy benne legyünk, mert az emberek manapság kényelmesek, úgymond, és inkább elmennek a szupermarketbe, és ott megvesznek mindent, amit szeretnének.
Igen, de hát az ilyen hiper-szupermarketek elég olcsón szeretnék, hogyha megkapnák a terméket. Akkor mi a jó a feldolgozónak?
Muszáj való eladni a terméket.
Lát-e jövőt a tejfeldolgozásban? Hogy látja, 10 év múlva merre fele irányulunk? Hogyha mondja, hogy nincs munkaerő, az emberek kényelmesek és mindent egy helyről szeretnének megvásárolni, akkor még tudják-e így vinni tovább a céget, mint ahogy most?
Én úgy látom, hogy igen. Bízok benne, hogy minden jóra fordul, és minden legalább ennyire fog működni.
Az elmúlt 2 percben ifjú Csizmadia Györgyöt hallották. Mátyás Juditot Muszka Sándor és népi zenekara kíséri egy 1964-ben készült hangfelvételről.
Márton József vagyok, a Lövétei Natural Garden kertészetnek a vezetője.
Mi motivál egy embert, hogy kertészkedésbe fogjon, mikor annyi lehetőség van a világban, hogy talán könnyebb munkával is lehet egyről kettőre jutni?
Hát én egyszerű a válaszom a növények szeretete, illetve hát a természet szeretete, ugye, ami az ember arra viszi, hogy ilyen szakmát válasszon. Nyilván megvan ennek a szakmának a neheze, de hát ezt ellensúlyozza a szépsége is, úgyhogy talán ez.
Mikor fertőződött meg, hogy kertészkedéssel foglalkozzon?
Talán már kisgyerekkoromban a nagypapámnak volt egy gyümölcsöse. Nagyon szeretett a nagypapám fákat metszeni, gondozni, mindig vitt magával. Talán úgy gondolom, hogy azóta indult a dolog. Egész fiatal koromban aztán segítettem neki a gyümölcsösét gondozni, kis növény nevelés már a szüleimmel is. Aztán úgy alakult a dolog szépen magától.
Időközben elvégezte az egyetemet is, szaktudást is szerzett, vagy a tapasztalata az jó tanítómester?
Hát is. Főiskolát végeztem, kertészmérnöki főiskolát. Én úgy gondolom, tudva ez közel a 20 évvel a hátam mögött, amit a szakmába töltöttem, hogy jó dolog az iskola, kell a képzés, de nem tudom, hogy régen így volt, de manapság az ember az egyetemen, főiskolán alapképzést kap, amit majd a gyakorlatban tovább fejleszve tud a szakmába úgymond felnőni, ahhoz, hogy ezt tudja csinálni, jól is tudja csinálni, de hát az évek, a növényeket töltött évek azok igazából hozzák a szakmaiságát az egésznek.
Most jelenleg mi a fő profilja a kertészetnek? Mit termesztenek?
Több ágazatban is részt veszünk, több ágazatot átölelünk. Egész a kis növényektől, tehát először is csak kültéri növényeket termesztünk, és csak kültéri viszonyok között nevelünk. Ez azt jelenti, hogy fűtött fóliában nem nevelünk növényeket, hideg fóliázaink vannak, ahol nincs fűtés, tehát kinti kertekbe, parkokba való növényeket szaporítunk, évelőket, törpecserjéket, kúszónövényeket, fenyőféléket, tujaféléket, és valamilyen szinten fűszernövényeket, amik eléggé divatosak mostanában, abból azt mondanám, hogy évről évre egyre többet.
Amikor az ember bemegy egy kertészetbe, és van mondjuk ötféle növény, akkor is nehezen dönti el, hogy na most melyiket vásároljam, főleg, hogyha szépek, de amikor van 1001, akkor megint nehéz a döntés. De van-e olyan vásárló, aki, ha van 10 000, akkor is azt kérdi, hogy valami rendkívüli, valami újdonság nincs-e még?
Van. Egyre inkább igénylik az emberek az érdekességeket, a különlegességeket, és azt látom, hogy már ismerik is. Volt egy olyan időszak a kertészet terén, hogy jöttek a vásárlók hozzánk vásárolni növényeket, és tudták, hogy szeretnének valami érdekességet, jártak erre, arra, külföldön, belföldön, látták, és mondjam így, hogy azt megkívánták, és szerettek volna beszerezni belőle, de nem tudták, hogy az mi az. Aztán úgy rá kellett jöjjünk, hogy tulajdonképpen mit is akar a vásárló. Jobb esetben sikerült is, aztán ki tudtuk szolgálni, ha volt, ha nem, akkor beszereztük. Most már nagyon sokan céltudatosan is úgy jönnek be, hogy ő járt, mit tudom én, Olaszországba, Magyarországon, stb. És látta ezt a növényt, és ő ezt kéri. Az utóbbi pár évben eléggé fejlődünk föl itt Székelyföldön is már, mint az átlag ember, a kert tulajdonosok, arra az elaposodott szintről egy picit tovább, és ez egy jó dolog. Amilyen növényeket mi termesztünk, a javarésze dísznövények, ugye, hát ezek azért vannak, hogy díszítsék a kertet. És onnantól fele, hogyha egy növény ide való, hozzánk való, nem fagyérzékeny, nem túl érzékeny, stb. Hát akkor hadd legyen minél szebb, minél érdekesebb, természetesen azért nem megyünk át a, már bocsánat, segít, nem akarok megbántani, de hogy gicsesen, de ízlésesen minél érdekesebb és minél szebb növényeket tegyünk a kertünkbe, hát attól szép.
Szeretjük a szépet, rendezettek a kertjeink?
Igen, az igények javuló tendenciát mutatnak, tehát az emberek járnak, kernek, látják a szépet, és ugyanezt szeretnék a saját kertükbe. Tesznek is érte, vagy tetetnek érte, ez azt jelenti, hogy felfogadnak kertész, kertgondozót, aki szépen úgy tudja ezt megcsinálni, hogy szakértelemmel, s ettől egyre szebb kerteket látni gyakorlatilag itt ebbe a Székelyudvar, egy Csíkszeredgyergyó környékén nagyon sok kertet mi is tervezünk, építünk, stb. És sok, nagyon sok szép kert van.
Abba lehet ezt hagyni? Vagy hogyha az ember egyszer megfertőződött a növényekkel, akkor ez egy ilyen életformává válik. Tehát amíg bírjuk, addig csináljuk.
Igen, ez így van.
Márton Józsefet, a Lövétei Natural Garden kertészet tulajdonosát kérdeztük az elmúlt 5 percben. Támogassuk a helyi kistermelőket, próbáljunk meg hazai terméket vásárolni, egészségügyi és gazdasági szempontból. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kis kalapokat felakasztom a szegerre, gyáva legény, kinek nincs szeretője, gyáva legény, kinek kettő, hét, három nincs, nem is szép legény, kinek göndör haja nincs. Édes jó anyám, három több levelhet. Sziló écsikó, elrutta a jobb kezem, fájdalmas hor, kilátszik a csikó rugása, sír a jó anyám, hallik a szokogása. Fájdalmas hor, kilátszik a csikó rugása, sír a jó anyám, hallik a szokogása.
Szakács Ignác énekelt, a következő percekben néhány augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az almáskertben az őszi és a téli alma szüreti munkáinak előkészítésekor ne hanyagoljuk el a nyári almafajták védelmét se. A károsítók közül ilyenkor főleg a varasodás, a sodromólyok, esetleg az aknázomólyok és a kaliforniai pajzstetű károsításának vannak kitéve. Ha szükséges, védekezzünk ellenük. A körtésben már a téli körtefajták termesztése során is elengedhetetlen feladatunk a szüreti munkákra való felkészülés. Már szedéskor gondoljunk a gyümölcs jó tarthatóságának követelményeire. Ennek egyik előfeltétele a szüret idejének jó kiválasztása, illetve a leszüretelt, átválogatott termés szinte azonnali beszállítása a tárolóba. Az őszi barackosokban a keleti gyümölcsmoly hernyói ellen még érdemes a szeptember végén, októberben érő fajtákat permeteznünk. Fajtától függően a rövidebb vagy hosszabb várakozási idejű készítményeket használjuk, a legkorábban érő, tehát a nyári védekezésekből kimaradt fákat, ha azokon a kaliforniai pajzstetű vagy a szilvafa pajzstetű nagymértékben elszaporodott, érdemes a lárvák ellen hatásos rovarölőszerrel lepermeteznünk. Ügyeljünk arra, hogy a permetlé a fa belsejébe, a szilvafa pajzstetvek tartózkodási helyére jusson. Az érés kezdetétől rendszeresen szedjük fel a mogyoróbokrok alól a hullott mogyorót, addig, míg a lárvák még benne találhatók. A lyukas mogyorók összegyűjtése már nem védekezés, hiszen belőle a lárvák már a talajba húzódtak. A termést nagyobb edénybe tegyük, amelynek aljáról a fertőzött mogyoróból kimászó mogyoró ormányos lárvák összeszedhetők. A szőlőskertben termésérés szület ideje alatt mechanikai növényvédelmi eljárásokkal védhetjük a meglévő termést. Időnként gyűjtsük össze a fertőzött, lehullott, száradó leveleket és égessük el. Ha van rá lehetőségünk, vágjuk ki a fürtből a szürke rothadással és a fakó rothadással, illetve az egyéb korokozók által fertőzött fürt részeket. Ezzel a szüret előtti csapadékos időjárás esetén bekövetkező további károsításukat előzzük meg. A darazsa kártétele ellen biztos védelmet nyújt az éredő szőlőfürtök tülhálóval való bekötözése. Értékes csemegeszőlőben érdemes ezt a többletmunkát elvégeznünk, háló kifeszítése a madarak ellen nyújt védelmet. A szőlőnkben a szürke rothadás vagy a fakorothadás kártételét a csapadékos nedves időjárás fokozza, a termés jelentős részének pusztulásával fenyeget, nem tehetünk mást, szüretelni kell. A még meglévő termést minél előbb le kell szednünk. A tárolásra, raktározásra szánt szőlőfürtöket válogassuk át, csak laza fürtöket tároljunk, ezekből is vágjuk ki a fertőzött, sérült, repedezett héjú bogyókat, mert a raktározás idején fertőző korokozók főleg a sebzéseken keresztül hatolnak be. A fürtök tárolása közben gondoskodjunk a megfelelő hőmérsékletről és a szellőztetésről. A szőlőt lehetőleg ne tároljuk intenzív illatú terménnyel azonos helyiségben, mert átveszi annak szagát.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem lesz olyan erős íze a tormának, ha kevés tejszínt vagy reszelt almát keverünk hozzá. Ha a fánk tésztájába víz helyett sört vagy szódavizet teszünk, rendkívül laza és könnyű lesz. A keményre száradt mazsolát áztassuk rumba vagy cukorszirupba. Mielőtt habcsókhoz a tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verjük, tegyünk hozzá csipetnyi sütőport, így a sütemény különösen laza és magas lesz. Mikor jó a sütőpor? Tegyünk belőle késhegynyit hideg vízbe, ha kis buborékok jönnek fel a tetejére, akkor használható, ha viszont erősen pezseg, inkább dobjuk ki.
Van ott kevő a görög,
Ilyes Sándor vagyok, korondról.
Mióta foglalkoznak korongozással?
Nagyapámtól örököltük ezt a mesterséget. Én több mint 30 éve, hogy evel foglalkozok. Kisgyermekkorom óta.
Hát itt nagyjából korondom, mindenki bele születik a szakmába.
Igen. Én is beleszülettem.
De bizonyára gyerekkora óta azért fejlődött a technológia, tehát most nem úgy készítik, vagy igen, mint gyerekkorában?
Változott sok mindenben, anyagokban, szerszámokban, gépekben, az agyagnak az eléállításában.
Az agyagot azt itt még meg tudják találni a környéken, vagy most már máshonnan szállítja?
Itten az erdő közül hozzuk be az agyagot, és megkészítsük.
Most milyen tárgyakat készítenek?
90%-ban inkább ilyen kerti edényeket, és egy 10% főzőedényekkel dolgozok.
Látom, hogy nagyon sok ilyen apró ajándéktárgyak is vannak. Bizonyára az átutazók szuvenírként ezeket keresik, nem ilyen nagy cserépedényeket.
Inkább ezeket, hüttőmágneseket, kisebb, olcsóbb dolgokat.
De hát akkor a régi, hagyományos, korondi fazakak akkor kimennek divatból, hogyha azt nem vesszük.
Készítsük, de már az a helyzet, hogy nagyobb lett a konkurencia is, más helyeken is csinálják, és így egyre kevesebbet.
Itt több család foglalkozik cserépedény készítéssel. Bizonyára, hogyha egy valaki ránéz, aki itt ismeri a munkájukat, akkor meg tudja különböztetni, hogy ez most melyik családnak a terméke.
Persze, meg lehet különböztetni. Én is, hogyha ránézek valakinek a munkájára, már 90%-ban meg tudom különböztetni, hogy melyik család csinálja.
Az önök családjának mi a védjegye? Miről lehet felismerni?
Minden családnak így van motivumja, és mikor azokat ráteszik, arról lehet felismerni.
Általában ilyen mázas edényeket készítenek, vagy készítik ezt a barnát, feketét?
Inkább a natúrral dolgozok, s mázassal, úgyhogy ezt a fehér-feketét azt ott nem készítjük. Úgyhogy nem is tudom megcsinálni a feketét, mert nem láttam. Korondon 2-3 család esetleg, hogyha folytassa azt a feketét. Annak is külön megvan a technológiája, hogy csinálják. Csak így hírből hallottam, hogy mikor már félig ki van égetve az áru, akkor szurkot tesznek be, meg lefolytják, meg ők tudják, hogy...
Számít az is, hogy az alapanyagot azt hogy dolgozzák meg, tehát hogy készítik elő az agyagot? Ettől is függ, hogy egyik edény az jobb minőségű, mint a másik?
Nagyon számít, mert a nagyobb edényeknek jobban elé kell készíteni, jobban össze kell tömöríteni, akkor lesz nagyobb a tartása.
Csak ebből meg lehetne élni, vagy emellett még sok mindennek kell foglalkozni?
Én már több mint 30 éve, hogy evel dolgozok, már a kisgyermekkorom óta, a szüleim is, és ebből élünk. Meg lehet élni.
Akkor azt jelenti, hogy nagyon jó minőséget kell készíteni, mert egyszer kell elrontani, és akkor a hírnév és a bizalom az úgy repül.
Visszajáró kuncsaftok vannak, évről évre, szezonról szezonra, azok vásárolják.
Rendelnek is, hogy ilyen szeretnénk, olyan szeretnénk?
Igen.
Lesz, aki tovább vigye majd ezt a családi hagyományt?
Igen, mert van két kisfiú, egy 8 éves, egy 3 éves fiunk. Reménykedünk, hogy lesz utánpótlás. Meg fogják tanulni ők is.
Ilyes Sándor korondi fazekas válaszolt kérdéseinkre. A mikrofont most Kerestély László veszi át, kísér a Maros Művész Együttes.
Édes anyám, mondanék én valamit, gombolja ki fehér ingő melehét, nézze meg, hogy mi szúrja az én árva szívemet, eltiltották tőlem a szeretőket. Ha még egyszer 20 esztendős lehetnék, a lányok közt válogatást tehetnék, választanék olyan igaz szeretőt, szeretőt, kivel éljek legalább 100 esztendőt. Választanék olyan igaz szeretőt, szeretőt, kivel éljek legalább 100 esztendőt.
Sikertörténetek.
Sándor Kálmán Huba vagyok, Homoródalmásról. Sajtkészítéssel 8 éve foglalkozunk. Ugye a gazdaságunk az már 92 óta megvan, és tejtermelésre szakosodtunk, úgymond, viszont a tejértékesítés abban az időben nagyon nehézkes volt. Az akkori tejgyár jóval egy lej alatt fizette a tejet, és több hónapos késések voltak a kifizetésben. Nem volt túl gazdaságos a tejtermelés, és már akkor ez a gondolat megvolt, hogy nem alapanyagot kéne értékesíteni, hanem készterméket direkt fogyasztókhoz, és ezelőtt 8 évvel adódott lehetőség egy ilyen sajttanfolyam elvégzésére, amit én el is végeztem, és utána kezdtük el a sajtkészítést.
Milyen sajttal kezdődött ez az egész folyamat? Mert mára azért nagyon sokféle sajt készül.
Tanfolyam után először is meghívást kaptam Magyarországra a 2 sajtmesterhez, akik a tanfolyamot tartották, hogy egy kicsit gyakorlatozzak az ő kis manufaktúráikban. 2-2 hetet töltöttem el 2 kis manufaktúrába, Kis Ferencnél Körösladányban, és Sándor Tamásnál, akkor még Egerben volt a tejfeldolgozója, most már Mónosbélben van. Miután hazajöttem, akkor dolgoztam fel az első 20 liter tejet, amit 2 10 literes fazékkal nagymamámnak a nyári konyhájába, akkor készítettem az első sajtokat.
Milyen sajtok készülnek most? Mert látok érleltet is, készül lágysajt is, meg többféle?
Igen, többféle sajtot készítünk. Tehéntejből készítjük a félkemény, kemény érlelt sajtokat. Félkemény sajtoknál különböző fűszerezésű sajtok, lágysajtokat nyári időszakban főleg kecsketejből készítünk, kecsketejből is készítünk érlelt sajtot, vörösborban érlelt tehénsajt, szárított medvehagymás tehénsajt, vannak ilyen különlegességek is.
Mennyire volt nehéz elfogadtatni a közönséggel, mert még 10 évvel ezelőtt csak az egyszerű jósajtot ismertük, és egyre nehezebb volt meggyőzni, hogy meg lehetne kóstolni azt is, bizonyára ízlik ez is, meg amaz is, vagy már addigra volt sajtkultúrája itt a közönségnek.
Az elején tényleg 2 10 literes fazékkal kezdtük el készíteni a sajtokat, nekünk is még egy tanuló fázis volt, de mai napig is tanulunk, évről évre. Erre a mostani napi 200-220 literes mennyiségre azért évek alatt építettük fel, és a keresletet is úgy próbáltuk kialakítani.
Értékesítési gondok vannak, vagy ha jó az áru, akkor van piaca?
Hogyha jó az áru, akkor el lehet adni. Mivel érlelt sajtokat is készítünk, az idén a legidősebb sajtjaink azok több mint 1 évesek voltak, tehát hogyha pont most nincs piaca, akkor ilyenkor inkább érlelni való sajtokat készítünk többségbe, amit majd akár karácsonykor vagy jövő tavasszal is értékesíthetünk.
Már elviszik háztól a sajtokat, vagy még mindig kell járni vásárokra, kiállításokra?
Háztól is értékesítünk, viszont az nem annyira számottevő. Ilyen helytermék vásárokra járunk, udvarhelyre, vásárhelyre. Ezek a fő piacaink, eljárunk 1-2 rendezvényre is évente. Szentgyörgy napokkor, Szentgyörgyön szoktunk lenni a borudvarba, borok mellé kínáljuk a sajtokat, a kolozsvári magyar napok is, ott is borudvarba szoktunk lenni, meg még ahova meghívást kapunk, meg időben is ráérünk, oda el szoktunk menni.
Egyre többen gondolkodnak abban, hogy a nyers tejet feldolgozzák. Ők konkurenciát jelentenek, vagy kiegészítik önöket? Meg gondolom, hogy itt a környéken azért még van 1-2 sajtkészítő.
Igen, itt környéken vagyunk egy néhányan, Hargita megyében egyesületben is vagyunk tömörülve, nem úgy fogjuk föl egymást, mint a konkurencia, jó viszonyt ápolunk, barátságot egymás között, és megférünk itt mindnyájan. Érdekes dolog az, hogy nagyjából mind ugyanott kezdtük a pályafutásunkat ugyanazoknál az embereknél tanultunk, ugyanazokat a tanfolyamokat végeztük, és mégis a sajtok teljesen különbözőek.
Ilyen jellegzetes Sándor családi sajt van, amit mondjuk máshol sehol nem kapunk meg?
Úgy gondolom, hogy mindegyik sajtunk különleges annyiban, hogy mindegyik saját recept alapján készül, tehát valószínűleg más nem készíti ugyanígy, mint mi, mivel ezek tényleg saját receptek.
Mennyi idő múlva kell egy-egy új termékkel előrukkolni? Mert bizonyára, hogyha valami finom, valami jó, valami megszokott, akkor azt keresik. De én ismerek néhány embert, hogy ő mindig az újdonságot keresi, tehát azokat is ki kell szolgálni.
Néha szoktunk kipróbálni új dolgokat, új fűszerezéseket, és azokat kivisszük egy-két piacra, és akkor látjuk, hogy milyen a fogadtatás. Vannak olyanok, amik utána megmaradnak, mert azt látjuk, hogy tetszik a fogyasztóknak, és vásárolják, de van olyan is, amelyik mégsem volt annyira sikeres termék, és akkor az nem maradt fönt a palettán.
Most közel 10 év távlatából jó ötlet volt ebbe vágni?
Mindenképpen. Szeretjük csinálni azt, amit csinálunk, nem panaszkodunk semmire, úgyhogy ez rendben van.
Sikertörténetünkben ma a Homorodalmási Sándor Kálmán Hubát és vállalkozását ismerhették meg. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Szávai Ibolya énekel. A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Berg Judit, az Őrzők című könyvet ismertetjük. Renárd felügyelő párizsi irodájában fontos hírt kap. Régi ellenfele, Hiéna Európa múzeumainak és magángyűjteményeinek 7 próbás fosztogatója a magyar fővárosban készül új akcióra. Ezzel egy időben egy gimnazista lány, újságíró édesanyja nyomtalanul eltűnik Budapesten. Bora arra gyanakszik, hogy az anyukáját elrabolták, mert olyan információ birtokába jutott, aminek nem lett volna szabad kiszivárognia. A francia felügyelő Budapestre érkezik, hogy tetten érje Hiénát, s ehhez a magyar rendőrség segítségét kéri. Bora elszántan nyomoz az édesanyja után, miközben egy történelemprojekt keretében osztályával együtt a budavári Mátyás templom történetét kellene kutatnia. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Sepsiszentgyörgyön, a Kossuth Lajos utca 1 szám, Székelyudvarhelyen, a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol az augusztusi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont a sorsolást tehetjük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a múlt kedden elhangzott Gazda Élet műsorunkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszikelt. Összesen 182 személy. Ők könyveket és könyvutalványt nyerhetnek. Most 191 név közül sorsolunk. A Kobak könyvkereskedés egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Aki megnyeri, Ő Keresztes Gizella Marosvásárhelyről. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja Szakács Levente Székelyudvarhelyről. A Pálász Akadémia könyvkiadó Kozma Mária Sárkányfogvetés című könyvet ajánlotta fel, aki elviheti Török Zoltán Imre Csíkszeredából. Azok a hallgatók, akik megosztották múlt heti műsorunkat, Jolimex termékcsomagot nyerhetnek. Ezt 104 személy tette meg, 111 név közül sorsolunk. Nézzük, hogy ki fogyaszthatja. A szerencsés Szász Márton Marosvásárhelyről. Itt mondom el, hogy a Jolimex Kft. Termékeit az Ábel Székely és az Eszter Erdélyi Mustárt a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felvesszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jut el hozzuk a nyeremény. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Marton Irén énekelt. Most kérem, hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt, a Gazda Életben.
A krumpli és káposzta kilója 2 lej és 3 lej, a muroké salátái és a fehérhagymáé 3 lej és 4 lej, a vinetáé 3 lej és 5 lej, a spenóté 4 lej és 5 lej, a vöröshagymáé 6 lej, a karfiolé 6 lej és 7 lej, a friss murok és friss petrezselyem kötése 3 lej és 4 lej, a zöldhagymájé és karalábéjé 2 lej és 3 lej, a celer darabja 2 lej és 5 lej, a fokhagyma és torma kilója pedig 20 lej. A töltenivaló paprika kilója 3 lej és 12 lej, a csípős paprikájé 15 lej, a paradicsomé 3 lej és 10 lej, az uborkájé 3 lej és 5 lej, a zöldpaszújé 4 lej és 9 lej, a szemes passzújé 8 lej és 10 lej, a teljes passzújé és paradicsom paprikájé 10 lej és 12 lej, a csiperke gombájé 10 lej és 13 lej, a petrezselymé 21 lej, a zöld borsó litere pedig 5 lej. A petrezselyem zöld, celler zöld, lesján kötése 1 lej és 2 lej, a gyógynövényeké és tárkonyé 2 lej és 3 lej, a főzőtök kilója 2 lej, a teljes kukorica csője 1 lej, a tojás darabja ezen a héten 50 bani és 80 bani. Az alma kilója 3 lej és 4 lej, a körtéjé, szilvájé és kajszié 4 lej és 6 lej, az őszi baracké 4 lej és 5 lej, a görög dinnyéjé 2 lej és 3 lej, a sárga dinnyéjé 3 lej és 5 lej, a szöllőjé 10 lej és 12 lej, a málnáé 20 lej és 25 lej, az áfonya kilója pedig 18 lej és 25 lej, a tehénsajt, túró és orda kilója 20 lej és 25 lej, a tejlitere 3 lej, a dióbél kilója viszont 30 lej és 35 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Céljes Erzsébetet hallgattuk. Jövökeden itt a gazdai életben a hasznos információk mellett András Szabolcs lövétei fiatal gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk dr. Nyárád Imre István agrármérnök, a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett élő közvetítést hallhatnak a marosvásárhelyi forgatagról. Hamarosan viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Márkus Erzsébet énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdai élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövőkeden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a YouTube-on újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Barozda Kászoni táncdalamaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.